Soroksról a 96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Bármilyen nyomás is érjen bennünket, a magyar kormány kiáll Európa keresztény alapjai mellett, jelentette ki a pénzügyminiszter Kun Madaras felújított református templomának hálaadó ünnepségén. Varga Mihály kiemelte, miközben tőlünk nyugatra templomok tűnnek el, 3000 templom építését vagy felújítását támogatta a kormány az elmúlt évtizedben. Hozzátette, kiemelt célnak tekinti a vallási és egyházi helyszínek megújítását. Egyre több úgynevezett kamucsomagot kézbesítenek országszerte. A csalók üres dobozokat vagy értéktelen árukat küldenek ki, és abból próbálnak meggazdagodni, hogy az emberek utánvéttel fizetnek. A Magyar Postához is sok ilyen bejelentés érkezik. A posta elhatárolódik a kamucsomagok tartalmi ellenőrzésének felelősségétől, közölte a vállalat. Kiemelték, hogy a Magyar Posta ZRT nem webáruház, hanem kézbesítési szolgáltató, így a megrendelt csomagok tartalmáról nincs és nem is lehet információja. A megrendelt csomagok tartalmának ellenőrzése kizárólag a megrendelő joga és felelőssége, akinek lehetősége van az átvételt megtagadni. A Magyar Gyógyszerészkamara tiltakozása ellenére a belügyminiszter rendelete szerint nem lesz kötelező a gyógyszerész jelenléte a kisebb patikák üzemeltetéséhez, írja a hvg.hu. Májustól az is elég lesz, ha telefonon adnak tanácsot a szakemberek. A rendelet értelmében a közforgalmú fiók és kézi gyógyszertárak és intézményi gyógyszertárak nyitvatartási idejében elég lesz, ha csak a gyógyszerkiadó szakasszisztensek dolgoznak. Őket telekommunikációs eszközökön keresztül irányítják szakmailag a gyógyszerészek. A gyógyszerésznek 15 percen belül kellene elérhetőnek lennie, az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása pedig a gyógyszertár működtetőjének feladata. Június 1-én megszűnik a Nemzeti Földügyi Központ, feladatait az Agrárminisztérium, az Államkincstár és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszik át, hangzott el az Agrárium 2024 konferenciáján. Ettől a változástól a feladatok hatékonyabb és olcsóbb ellátását várják. Május 8-án Magyarországra látogat Xi Jinping kínai elnök. A tárgyalásokon főként gazdasági együttműködésről lesz szó, hangzott el a kormányinfón. Kínai elnök 20 éve nem járt Budapesten. Április 27-től ma 10 órától újra várja a budapesti panorámát élvezni kívánó utasokat a Zugligeti libegő, közölte a BKV ZRT. Azt írták, a rendkívüli karbantartás után a budapesti közlekedési vállalat szakemberei a tesztmeneteken mindent rendben találtak. A 2023-ban megvásárolt és fel nem használt jegyek 2024. december 31-ig érvényesek. A közlekedés biztonság fokozása érdekében július 7-től több olyan felszereltség kötelező az új autókba, ami eddig extrának számított. Európában 22.800 haláleset történt az utakon 2022-ben, ezért folyamatosan próbálja az Unió fokozni a közlekedés biztonságot. Az Európai Parlament és az Európai Tanács rendelete alapján július 7-e után az összes eladott új modellnek számos olyan biztonsági felszereléssel kell rendelkeznie, amely korábban extrának számított. Ezek az automatikus vészfékezés, vészfékezést jelző lámpa, a vezető éberségét figyelő kamera, fekete doboz, intelligens sebességasszisztens, tolatóradar, guminyomás ellenőrző. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős időre számíthatunk, csapadék nem várható. A déli délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 6 és 14 fok között valószínű.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal elsőként Hajdú-Bihar vármegyébe közelebbről polgárra látogatunk, és bemutatjuk, hogyan fogadták örökbe a helyiek településük útmenti keresztjeit. Ezután megismerhetik a helyi plébánia templomban nemrégiben elhelyezett két új erekét, majd műsorunkat Filkeházán fejezzük be. Elsőként tehát Ferencné Fajta Máriát, a Polgári Települési Értéktár Bizottság elnökét hallják.
Valóban 2021-től indult ez a program, mégpedig úgy jött ez az ötlet, hogy 2017 óta az útmenti keresztek a települési értéktár részei, és folyamatosan, ahogy gyűltek az értéktári anyagok, egyre bővült a polgári települési értéktár. Kerestük annak a lehetőségét, hogy esetleg hogyan is gondozzuk értékeinket. Természetesen figyeljük az aktualitást, esetleg a jubileumi éveket, évfordulókat és ehhez kapcsolódóan ünnepi megemlékezéseket tartunk, vagy egyéb rendezvényeket szervezünk, és kerestük annak is a lehetőségét, hogy az útmenti keresztekkel vajon tudunk-e esetleg valamit kezdeni, vajon hogy tudnánk gondozásba venni. Mégpedig azért jött ez az ötlet, mert az állapotukat tekintve, ugye körbejárva ezeket a kereszteket, azért nagyon sokat lehetett látni, hogy elhanyagolt, nem gondozott a környezete, és kerestük, hogy vajon mit tudnánk ezzel kezdeni.
Hány keresztet vettek számba?
17 keresztünk van, tehát a polgárváros közigazgatási területéhez 17 útmenti kereszt tartozik, és a különlegesség az, hogy amikor meghirdettük ezt a projektet, még két plusz keresztet is felleltünk, illetve pontosan a polgári lakosság részéről érkezett jelzés, hogy még ez és az a kereszt is hozzá tartozik, tehát így összesen 19 keresztünk van. És akkor így jött a gondolat, ugye az útmenti kereszteket mindig módosabb gazdák, gazdagabb emberek állították, visszamenőleg ugye nyilván főleg az 1920-as évek környékén állították a legtöbbet. Azoknak a családoknak, módos gazdáknak a leszármazottai természetesen még bizonyosan gondozták, csak most már lassan a családoknak az utódai már szinte nem élnek, vagy már nem tudják gondozni, és ekkor jött az ötlet, hogy mivel sem a polgárvárosi, tehát nem a város önkormányzatához tartoznak a keresztek, sem az egyházhoz, és ekkor jött az ötlet, hogy ha magánszemélyek és civilek állították, akkor valószínű, hogy a folytatásban is civilek gondozzák. És akkor hirdettük meg a 2021-ben a Fogadj örökbe egy útmenti keresztet programot, ami lehet megtévesztő, hogy első körben maga a felhívás, mert lehet, hogy azt gondolná az ember, hogy fogadj örökbe, és akkor akár ezt fel kell újítani, vagy teljesen megújítani, és onnantól kezdve örökösen a gondozásába veszi, aki elvállalja, de nem, hanem első körben egy évre szólt ez a program, és kifejezetten csak a keresztek gondozására vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a keresztnek a környezetét rendben tartja, a zöld területet rendben tartja, illetve virággal, koszorúval látja el. Ez nagyon szépen be is indult, olyan gyorsan, úgymond,
Elkeltek,
igen, hogyha azt mondom, hogy igen. Nagyon gyorsan örökbe fogadták a kereszteket, és mint ahogy mondtam is, még plusz két keresztet is sikerült még felkutatnunk, illetve fellelnünk, és nagyon lelkes volt mindenki. A kulturális örökségek napján szeptemberben volt az örökbefogadói okleveleknek a kiosztása, ünnepi keretek között, és gyakorlatilag valóban mindenki első körben azt vállalta csak, hogy a környezetét rendben tartja. és egyszer csak azt lehetett érzékelni, hogy volt, aki meg is újítatta a keresztet, teljesen önállóan, önszántából, önvállalás címén, aminek rettenetesen örültünk, és ugye mivel egy évre szólt az első örökbefogadói program, következő évben újra meghirdettük, de Isten igazából meg sem kellett hirdetni, mert mindenki azt mondta, hogy amit ő már egyszer örökbefogadott, azt szeretné tovább is folytatni, és akkor ezt két évre folytattuk tovább. Az azt jelenti, hogy most 2024-ben, szeptemberben lesz az a forduló pont, az a forduló nap szintén, amikor újra meghirdettük majd az útmenti kereszteket, de már most jelezték többen, hogy szándékokban áll, ha nem is most, de hamarosan ők is szeretnék felújítani, úgyhogy szinte majdnem biztos, hogy nem új gazdákat kell, hogy keressünk, hanem a jelenlegi gondozók szeretnék folytatni ezt a programot. Az örökbefogadók között egyébként találunk családokat, találunk házaspárt, találunk civil szervezeteket is, akár egyesületet, például a Polgáriak a Városért Egyesület, ők meg is újítatták például a keresztet, és tényleg nagyon szépen gondozzák. Aztán kiemelnék például gyerekekkel foglalkozó a Polgári Vízi Sport Egyesületnek a kis sportolói, akik valóban öröm volt nézni, ahogyan gondozzák és megújították a kis keresztjüket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy közösségépítő, és egy borzasztó szép dolog, azt gondolom, hogy valaki ezt egyáltalán vállalja. Mi mindenképpen örülünk ennek, hogy ez egy ilyen úgymond sikeres programként tudjuk elkönyvelni.
Minden keresztnek, tehát így van egy anyja, kereszt anya, vagy egy kereszt család, egy örökbefogadó, patrónus vagy patróna, és amikor hivatalosá tették azt, hogy ő gondozni fogja a keresztet, vagy ők, akkor kaptak egy oklevelet. És ezen az oklevelen rajta van a kereszt neve is.
Így van. A keresztek neve tulajdonképpen a feliratok alapján, tehát mindegyik keresztnek, amit lehetett látni, de azért nagyjából mindegyiknek lehetett legalább egy nevet látni, azok a neve az állítatónak a neve. Tehát aki állítatta. Létezik ilyen, hogy Kocsis kereszt, hogy Tanyi kereszt, tehát azok a családok, akik annó annak idején állítatták, a keresztnek ez a neve is tulajdonképpen.
Hogyan döntötték el, vagy dölt el az, hogy ki melyik keresztet fogadhatja örökbe?
Egy felhívást tettünk közé a Polgártárs havilapba, ez a városunk közéleti havilapja, ahol meghirdettük, hogy lehet jelentkezni, és nyilván a feltételeket is leírtuk, hogy az a feltétele, hogy mit is kell csinálni, tehát a környezetét rendben tartja, virággal, koszorúval látja el, és megvolt egy telefonszám, az intézményünk telefonszáma, lehetett jelentkezni, és tényleg szinte néhány nap alatt jelezték a szándékukat az örökbefogadók, sőt, amikor kiderült és számot adtunk szintén a Polgártárs havilapban, hogy minden keresztnek gazdája van, akkor többen jelezték, hogy de akkor neki már nem is jut, hogy akkor még ő is szeretett volna, tehát azt gondolom, hogy ha még kétszer ennyi keresztünk lenne, szerintem még azok a keresztek is gazdára találnának.
Régebben fűzöttek a mi szokások a keresztekhez itt Polgáron?
Tulajdonképpen ugye az útmenti kereszteknek a funkciója valamikor is, annó annak idején, leginkább ugye a határokat, a város, a község, a falu határát jelölték. Nyilván a kivezető és a bevezető utakhoz állították annó. Nyilván ahogy a település egy kicsikét gyarapodott, ahogyan a város, a település határa egy kicsit tolódott. Ezért vannak azok, hogy a város határon belül is találunk kereszteket, hiszen valószínű, hogy ott valamikor ott volt a határa. És amit tudok, azon túl, hogy a kereszt előtt elhaladó esetleg nyilván akár egy imádságra megáll, vagy nyilván természetesen hálát ad annak, hogy visszaérkezett a hosszú útról, vagy esetleg szeretné azért a jó szerencséjét, vagy egyet áldását kérni arra, amikor útra indul, hogy a Jóisten áldása kísérje útján. Azon túl azért leginkább a tanya kínai kereszteknek volt olyan szinten szerepe, hogy akik ugye a templomba nem tudtak bejárni hétvégeken, a misékre, ott tartották a kereszt előtt, tartották meg ezeket a Isten tiszteleteket.
Nem tudom kihagyni, mert beszéltünk még a Magnó bekapcsolása előtt Kártik Emerenciáról, aki annak idején, már múlt időben beszélünk róla, itt a helybeli kereszteknek a őrangyala volt.
Igen. Ő egy olyan Isten közeli ember volt, aki nem csak a kereszteknek volt az őrangyala, hanem azt gondolom, hogy mindenki tudta apácaként egyébként, hogy ő az Isten gyermeke, tehát ő mindenképpen egy mélyen vallásos személy volt, és valóban így van, hogy ő nem csak az útmenti kereszteket, hanem akár a Kálváriadombon lévő kereszteket is, illetve stációkat is rendszeresen tisztán tartotta, karban tartotta, virágokkal látta el, tehát ő volt az, aki mindenképpen a szívén viselte.
Az elhangzott beszélgetésben az általuk indított kezdeményezésről Ferencné Fajta Máriát, a Polgári Települési Értéktárbizottság elnökét hallották. Második riportunk is Polgáron készült. Április 7-én, tehát a húsvét utáni vasárnapon két erekével gazdagodott a helyi Nagyboldogasszony plébánia templom. Erről Maga László plébánost kérdeztem.
Az erekje története a következő. Püspök atya látva a paphiányt, néhány esztendő ezelőtt az Egyházmegyében megalapította a Szent László Imaszövetséget, amelynek a célja, hogy imádkozzon papokért és papi hivatásokért. Nagyon sok egyházközségben működnek ezek a Szent László ima csoportok, és Püspök atya harmadik éve látogatja kerületi szinten ezeknek az ima csoportoknak a szentségimádási összejövetelét.
Te csak betoppan, vagy azért jelzi előre?
Jelzi előre, tudjuk előre, már év végén akkor már megvan, hogy melyik hónapban melyik kerületbe fog érkezni, és akkor összegyűjtjük a kerületet, máskülönben csak a saját egyházközségben vannak ezek a szentségimádás, és akkor ilyenkor hívjuk az egész kerületet, híveket és papokat is, és akkor február 1-én volt Püspök atya itt Polgáron, sokan 150-en eljöttek a hívek, itt voltak az egyházmegyének a kispapja is, most vannak már Nigériából is kispapok ketten, őket is elhozta Püspök atya, és akkor így imádkoztunk közösen. És ezekről az eseményekről mindig tájékoztatást ad a egyházmegye a honlapon keresztül, és akkor azt olvashatja az egész ország, és akkor így figyelt föl a Vászi Egyházmegyében szolgáló Zahar Béla plébános, hogy a Galga Hévízi püspöki tanácsos esperes atya erre a híre. Az atyáról azt érdemes tudni, hogy nagyon sok erekéje van, és akkor nagy lelkűen felajánlotta, hogy ha itt van egy Szent László imacsoport, akkor megajándékoz bennünket egy Szent László erekével. Nem egyedül mentem, úgy gondoltam, hogy mivel az egyházközség kapja az erekét, akkor menjünk néhányan, akik járnak mindennapokban azok közül. Szólítottam meg híveket, elmentünk egy hétköznap, még február hónapban Béla atyához, és akkor megkaptuk a Szent László erekét, de nagy örömünkre egy párlői Szent Antal erekét is adott mellé, két csont erekéről van szó, és nagyon nagy örömmel fogadtuk ezeket az erekéket.
Szent László, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye védőszentje.
Pontosan így van, és akkor azért is fontos és kedves számunkra, személyesen azért is, mert nekem is védőszentem a Szent László. Itt először a plébánián került elhelyezésre, van egy kápolna, itt törőztük először ezeket az erekélyeket egy erekétartóban, azért vártunk egy kis ideig, mert megkértem egy hívünket, hogy készítsen egy tartott Pataki János nevezetű hívünket, aki Horváth Zoltán Esztergályossal együtt készített egy nagyon gyönyörű, igényes minőségi szekrényt, és akkor április 7-én a húsvét utáni vasárnap került sor arra, hogy ünnepélyes keretek között elhelyeztük ezeket az erekéket. Előtte nyilván volt lehetőség az erekje előtti tiszteletre és a kedves híveknek, és akkor így került sor erre az erekje elhelyezés, aminek nagyon-nagyon örül az egyházközség, és hálásak vagyunk az Arbéla atyának.
Látszanak már, vannak már eredményei, gyümölcsei ennek az imahadjáratnak?
Sajnos még kevés a kispapa a mi egyházmegyénkben, mint az egész országban, viszont azt lehet mondani, és szoktam is sokszor hangsúlyozni, hogy van gyümölcs az imádságnak, az nem hull a porba, a Jóisten meghallgat bennünket, és itt is mióta imádkozunk, azóta egy fiatal ember jelentkezett az egyház községünkből a papi szemináriumban, és felvételt is nyert. Most jelenleg a tanulmányait kezdte meg, első éves Ferenci Nándornak hívják, és a központi szemináriumban tanul.
A polgári nagyboldogasszony plébánia templom új erekjeinek történetét maga László plébános mondta el. Ahogy a műsor elején ígértem, a mai adást a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Filkeházán fejezzük be, ahol szép feszület áll. Történetét, melyet még 2008-ban rögzítettem, Orosz Jánosné mondja el.
Szegény megboldogult férjemnek volt a vágya, 93-ban. Egy reggelen ő fölébredt, és akkor azt mondja nekem, hogy ő mit álmodott. Hát jó, mondom, mondd el. Hát azt mondja, hogy ő azt álmodta, hogy hát itt az udvaron áll egy nagy kereszt. És akkor ő ebbe nem nyugorodott bele, hanem jött, ment, járt a Miskolcot, járt a Sátoraljaújhelyt, hogy ezt a keresztet megvalósítsa, annak a keresztnek a festését. És Újhelybe talált egy olyan festőt, aki ezt a keresztet megfestette. Az alapot, a lemez alapot megvette, kivágatta, és akkor Újhelybe megfestette, és még alá is, a kereszt alá, ezt a Szűz Mária és a Szent Józsefnek a, ezt is megcsináltatta. Sőt, még a falu végén, mert ott lakik a lányom, ott is van egy kereszt, oda is megcsináltatta a kereszt alá ezt a
bizony. Ezt a két alakot, két. Azért föl is tűnt nekem, hogy egyforma a festés.
Igen, úgyhogy ő csináltatta meg. Hát ebbe ő bele is nyugodott. Hát most halt meg éppen, sajnos elhunyt, de talán nyugodt szívvel halt meg, mivel hogy az ő álma megvalósult, és ebben nem segített senki nekünk, mink a saját kis nyugdíjunkból raktuk össze ezt a pénzecskét, és úgy csináltattuk meg. Hát ez a bácsi, aki Pető Istvánnak hívták, ezt Újhelybe lakott, ő hozzá elment, meg hát elmentünk mind a ketten, és akkor ő csinálta meg nekünk. De már meghalt ez is. Meghalt. Ez a, hogy mondjam, kőfaragó mester volt. És megegyeztünk, hogy mennyiért, hogy és mint. Hát ez a mi kis nyugdíjunkból volt felállítva. Nem kértünk senkitől egy fillért sem. Úgyhogy hát ő ebből a nyugodt lelkiismerettel ment a más világra, és hogy hát ő ezt megcsináltatta, legyen a gyerekek előtt, szem előtt, hogy ez a szülői háznak az udvarán van, és akkor ő ezzel aztán meg is nyugodott.
És gondolom azért ez elég sok pénzbe kerülhetett.
Hát mondjuk nem került kis összegbe, de azért kibírtuk fizetni, úgyhogy.
Milyen volt az ünnepség, amikor megszentelték? Meggondolom, meg van szentelve.
Meg, persze. Hát annak idején a Marincsák László tisztelendő úr, ő most Debrecenben az egyetemen tanít, akkor ő volt itten, és ő szentelte fel ezt 94-be. A Szentkereszt felmagasztalásának az ünnepére volt felszentelve.
És amíg a férje élt, addig mivel foglalkozott ő?
Még járt dolgozni a Kaolin bányába, itt fűzőradvány fölött oda járt, utána már, mikor már onnan eljött, mikor már érte volna el a nyugdíjkorhatárt, akkor átjött Pálházi iskolához. mivel hogy nagyobb legyen a nyugdíjnak a számlája, akkor itt vállaltuk fel Pálházán az iskolánál a központi fűtést. Szóval olyan volt, hogy ilyen csempekályhák voltak, és akkor oda kellett járni, hajnalok hajnalán kellett lemenni mindig, és behordtuk a szenet, úgyhogy addig még el nem ért a nyugdíjkorhatárt, ott dolgoztunk ketten. Én is besegítettem.
És tetszik ez a kereszt itt a itt lakóknak, meg az átmenőknek?
Tudom, hogy tetszik, mert sokan megállnak és fényképezik, meg megnézik, meg hát a falubeli, hát itt a családtagoknak is tetszik, meg az átmenő forgalom is sokszor megállnak, és akkor lefényképezik, meg megállnak, és elolvassák a feliratot.
És hogy tetszik gondozni? Hogy kell gondozni egy ilyen keresztet?
Még nem szorult gondozásra. Hát ha esetleg olyan lesz, hogy talán megbarnul, vagy valami, akkor ugye csiszoltatni lehet. Kőfaragó mesterrel lehet csiszoltatni.
És ilyen virágok, virágdíszítés, gyertyák?
Hát azt én csinálom. Például én csináltam karácsonyra, én csináltam rá azt a koszorút. Volt rajta szép ez a világítós fűzér, vízkeresztre, még nem szedtem le, hogy mondom, jön a tisztelendő úr házszentelésre, és akkor reggelre ellopták róla a fűzért.
Milyen fűzér volt
a
ez?
A világítós, ez, amint a karácsonyfákra szoktunk rakni. Ilyen volt szépen kirakva rá, sokan is meg is bámulták, meg szép is volt, de hát volt egy gonosz ember, akinek nem tetszett, és lecibálta. Már csak azt vettem észre, hogy mentem, hogy elszakította ezt a kis vezetéket, kiszaggatta belőle, és lecibálta róla.
Az elmúlt percekben egy korábbi riportunk ismétlésében a Filkeházi Orosz Jánosnét hallották. Ezzel mai műsorunk véget is ért. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikai munkatárs Fehér József nevében is, mielőtt elbúcsúznék, még közzéteszem szokásos felhívásunkat. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, vagy harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, kérem írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. A szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten az etetésterápiáról volt szó. A következő percekben Bodnár Gábornéval, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermekrehabilitációs osztályának részlegvezető ápolójával beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Kérem, tartsanak velünk!
Voltál már nálunk, de akkor egészen más minőségben, egy szabadidős tevékenységet kapcsán, most viszont a hivatásodról fogunk beszélgetni, mert hogy etetésterápia gyermekrehabilitációs osztályon elnevezéssel az elmúlt időszakban több szakmai fórumon volt alkalmad előadni. Te az egyik szerzője, előadója vagy ennek az előadásnak, ami nagyon érdekes már maga a címe is, és hát talán tisztázzuk első körben, hogy mit is jelent az, hogy etetésterápia. Én azt gondolom, hogy sokszor mondjuk azt, hogy az étkezés, az evés, az egy örömforrás, de jól gondolom, hogy korán sem vonatkozik ez mindenkire, és
igen,
akkor itt léptek ti be szakemberek.
Igen,
a
itt lépünk mi be szakemberek. Azt tudni kell, hogy 2016-tól működik osztályunkon ez a fajta terápia. Ez a budapesti korai fejlesztő központ által meghirdetett képzés volt, aminek én voltam az a szerencsés részvevője, hogy részt vehettem rajta, és ők úgy hirdették meg, hogy a sérült, halmozottan sérült gyermekek etetésterápiás fejlesztése, illetve a családtagjaik, hozzátartozóik megsegítése címmel hirdették meg ezt a típusú képzést.
Mert hogy itt, bocsánat, ne feledd a szavad, azért itt a hozzátartozóknak, a szülőknek, elsősorban az édesanyáknak óriási szerepe van abban, hogy ez az etetés terápia, ez majd hogy fog megvalósulni.
Így igaz, mert ugye nagyon fontos azt tudni, hogy a halmozottan sérült cerebrál paretikus gyermekek nagy többségénél sajnos az életkor minden korszakában már megfigyelhető valamilyen féle evészavar, vagy a nyeléssel, vagy a rágással, de ha visszamegyünk egészen a újszülött, illetve csecsemőkorig, akkor már megfigyelhető. Ugye ezek a gyerekek nem minden esetben tudnak anyatejjel táplálkozni úgy, hogy szopnak. Általában ezek a sérült gyermekek többsége koraszülött osztályra kerülnek, ahol a szájon át történő táplálásuk még abban az életszakaszban nem is kivitelezhető, amikor ők megszületnek. Ugye ők gyakran szondatáplálásban részesülnek, szondán keresztül kapják a napi táplálék mennyiségüket, ami sajnos van, akinél rövidebb ideig tarthat, van, akinél egészen a csecsemőkor hosszú későbbi szakaszáig eltart, ami később a szájon át történő táplálást nagyban befolyásolja.
40 éves volt a gyermekrehabilitációs osztály, ugye 1982-ben alakult. Nyilván ebben az időszakban, tehát akár 40 évvel ezelőtt is voltak ilyen típusú cerebrál paretikus gyerekek, mint ahogy az imént mondtad. Valahogy ez a probléma, az etetésterápia akkor még nem került be ennyire a köztudatba, hiszen azt mondod, hogy az osztályon is 2016 óta foglalkoztok vele.
Bekerült a köztudatban, nem így, mint etetésterápia. Tehát én azt mindig büszkén mondom, hogy minden gyerekhez más út vezet ahhoz, hogy megnyissuk ahhoz, hogy hogyan tudjuk a későbbiekben táplálni. Én büszkén mondom, hogy az osztályunkon dolgozó valamennyi kolléganőm etetésterapeuta. Tehát mindenkinek megvan a maga módszere, hogy lehet a legkönnyebben megetetni a gyereket. Most az egyik gyerek az sűrűbben, a másik melegebben, a harmadik édesebben szereti azt az ennivalót. Tehát mindenki a maga módján próbálkozik a gyerek felé megnyitni az utat, hogy hogyan, és igenis elfogadjuk azt, hogyha azt mondja, hogy figyelj, ez a gyerek, ez csak édesen és csak forrón eszi meg az XY ennivalót, akkor úgy próbálkozunk, és igenis mindnyájan valamilyen formában itt a sok-sok évtized alatt etetésterapeutakká váltunk.
Még hogyha nem is végezték el ezt,
igen,
a tanfolyamot, amit...
elvégezték a tanfolyamot, az élet.
Igen. Kimondtál egy kulcsszót, azt mondod, hogy mindenki etetésterapeutává vált az osztályon. Ezek szerint az etetésterápia az mindenképpen team munkában valósul, meg mint ahogy a gyermekrehabilitáció alapjaiban, igen.
Mindenképpen team munkában valósul meg. A team legfontosabb szereplője a szülő, vagy a gondozónő. Ugye jelen esetben, mivel osztályunkon nagyon hosszú ideig ápolunk gyerekeket, mi magunk gyerekápolók is ugye fontos szerepet töltünk be a gyerek mindennapjaiban, hiszen a nap 24 órájában velünk vannak, nekünk kell az utat megnyitni feléjük, de nyilván itt lép be a fejlesztő, a gyógypedagógus, a gyógytornász, külön velem a teambe dolgozik Szaló Kizelei Dorottya, gyermekrehabilitáció szakgyógytornász, akivel együtt veszünk részt a terápiában leggyakrabban, illetve azokat a gyerekeket ő tornáztatja, akik a terápiára bekerülnek, illetve aki a legeslegfontosabb szereplő, a pszichológus. És abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van osztályunknak pszichológusa is, van gyógypedagógusa is, és természetesen azok a szakorvosok, akikhez ugye a gyereket utalják a házi orvosi rendelőből a gasztroenterológus, de a végső állomás, míg eljutnak a evés vizsgálathoz, az a gyermekrehabilitáció szakrendelés.
Ezek szerint mindenki hozzáteszi a maga kis szeletét, a maga kis munkáját, és az lesz a végeredmény jó esetben, ami nagyon érdekes. A Budapesti Korai Fejlesztő Központban végezte ezt a 4 napos képzést, és ennek a tovább képzésnek az volt a címe, hogy jól enni. Nagyon megragadott engem, hogy nem eszünk jól, azért is adták ezt a címet, hogy egy kicsit rohanó a világ. Hogyha a gyerekeket nézem, azért sokszor látjuk azt, hogy ott van a laptop, ott van az okostelefon a gyerek vagy a szülő kezébe. Talán így próbálják lekötni egy kicsit evés buzdítani, de éppen az ellenkező hatást érik el vele, tehát nem véletlenül a tanfolyam címe?
Igen. Sajnos igen, tehát ebben a rohanó világunkban, ami a tapasztalat és a képzésen is felmerül, hogy sajnos a gyerekek életmódja, vagy illetve a szülők életmódja sem abban az irányban megy el, hogy a gyerekek a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot megkapják.
Valamikor régen, hogy merre, nem is fontos talán, az eredetről kérdeztem őket, hogy az ősrégi emberi tanány, hogy kezdődött. Miért, ha az elmúlás várán, magyarázat nélkül, ez oly nagy akadály. Valamikor régen a választ titok őrizte még, az eredetről nem szólt a fáma, csak az agremetinél volt rá. Ő mutatta a fény, mely világított ré, annak, aki tudta, mi a kezdet, s mi a vég. Csak a szél meséli szüntelenül súgja, búgja, zúgja az erdő fáin át, örök szavát. Valamikor régen elindult ez a végtelen köbe-köbe tánc, valahogyan egyszer megértsük e csodát.
Mi a kezdet, mi a vég, csak a szél meséli szintelenül.
Az jut eszembe, hogyha például egy gyermeket így kezdenek el etetni, például a hozzátáplálását így kezdik el, mert hogy így tudják lekötni. Ezzel gyakorlatilag egy lehet, hogy olyan problémát, ami nem is állt volna fönt, ezt generálják? Igen. Előhívják?
Igen. Igen, igen, igen. Épp a napjainkban volt a terápián egy egyéves kislány. Ugye azt is kell tudni, hogy az evésnek az egészséges életkorban is megvannak a különböző szakaszai. Tehát mikor jönnek egyévesen, 12-13 hónaposan a szülők, hogy jaj, mert még nem rág a gyerek, meg nem eszik meg mindent, meg nem is kell megenni. Tehát, hogy minden életszakasznak megvan a maga folyamata, amikor étkezzünk, étkezzünk. Tehát, hogy az legyen a gyereknek egy örömforrás, ne egy kényszer, ne egy, hogy ne a, mit tudom én, a kockásfülű nyulat nézze a laptopon, hanem igenis, hogy legyen a kanál a kezébe, nézze a tányérját, fogja meg azt az ennivalót, érezze, hogy milyen a tapintása, igenis engedje meg a szülő, hogy megfogja, hogy a szájába vegye, hogy maszatolja, hogy
valóban egy örömforrás legyen.
És most már ami a tapasztalat, hogy az, hogy jó, nézi a mesét, és akkor gyorsan jól is lakik a gyerek. Nem, a gyereknek időt kell
hagyni. Ez nem egy olyan esemény az étkezés, amit gyorsan le kell tudni, hanem valóban, valóban legyen örömforrás. Igen, és ennek egy igen, folyamata van, amit igen, ki kell alakítani. De ez már gyakorlatilag a kezdeteknél, tehát akár a szoptatási folyamatnál elindul, hiszen már az anyukákat a szülés után próbálják biztatni arra, hogy próbálják merre tenni a gyermeküket, ugye a laktációs tanácsadók
tehát
sokat segítenek ebben. De
lenni.
Sok anyuka azt mondja, hogy hát nincs tej, nem úgy jön, jöjjön a tápszer. Tehát már itt elindul akár egy ilyen igen, probléma, egy folyamat?
Igen, igen, elindul egy...
És
egy,
akkor nincs meg ugye a kellő türelem.
Igen, meg a kötődés sem úgy alakul ki. Tehát, hogy na, akkor legyünk túl rajta, ne, nem, nem. Tehát a szoptatás, ugye, az tudjuk, hogy az anya meg a gyerek kapcsolata között is, de ugyanezt az örömöt, ugyanezt ki lehet alakítani akkor is, ha nincs tejcsi, hanem ölbe vesszük a csecsemőnket, ha tápszert adunk is neki, ölbe vesszük, cumis üvegből etetjük, akkor is ki tud ez a kötődés úgy alakulni, mintha szoptatnánk, de ehhez türelem és idő is, az a meghittség kell, ami azt körülövezi, hogy legyen az anyának meg a csecsemőjének én idejük, ami, és ne zavarják őket ebben.
És tulajdonképpen már itt kialakulhat egy olyan pszichés kapocs, igen, egy olyan lelki kapocs az édesanyja és a baba között, ami hosszú távra meghatározza akár a helyes táplálást, igen, is, de ott van az ellentétje is, hogyha nincs szoptatás, nem megfelelő a hozzátáplálás, bejönnek a különböző okos eszközök, kütyük, akkor ezt azért nagyon el lehet rontani.
Nagyon.
Tehát van ennek egy pszichés, az etetés terápiának egy pszichés háttere, de nyilván van organikus háttere is, igen, az pedig már nyilván itt az orvosok hatásköre.
Igen, nagyon-nagyon fontos feladatunk az, hogy először is mikor ugye az evésvizsgálatra bekerülnek a gyerekek, hogy megnézzük azt, hogy az evés problémája mögött van-e organikus eredetű háttér, akár a nyelés-harapás kapcsán, hogy miért is nem eszik a gyerek, vagy miért is nem tudja megrágni azt az ennivalót. Ugye erre van nekünk van a team tagok, a gyógytornászunk, aki ugye a szájat, a száj körüli izmokat feltérképezi, van a gyógypedagógus, van a pszichológus, aki mögé néz a háttér mögé, hogy mi lehet a probléma.
Tehát van első körben egy észlelés, igen, észlelődik a probléma, igen, ezt követően gondolom a vizsgálata történik egy előjegyzés, megtörténik ez a fajta vizsgálat, amit említettél, és utána gondolom történik egy állapotfelmérés, hogy hogyan tudjatok haladni. Tehát nyilván van egy anamnézis, láttam, hogy egy szülői kérdőévet is anyuka-apuka vonatkozásában is ki kell tölteni, illetve hát a táplálsági állapotfelmérése, azt gondolom, hogy hangsúlyos,
igen,
mindenképpen.
Igen, igen, igen.
Hogy zajlik
igen,
ez folyamatában?
A rehabilitációs rendelőből kerülnek az evésvizsgálatra a gyerekek minden esetben, ott ugye magára a vizsgálatra kapnak előjegyzést, ugye maga az evésvizsgálat egy elég hosszú procedúra, mert akár egy másfél órát is igénybe vehet, ugye, ahol valóban feltérképezzük azt, hogy a gyerekeknek milyen a milyen az állapota, illetve megfigyeljük, hogy a gyerek-szülő kapcsolata is milyen, mert ez sem egy utolsó szempont ebben az esetben, és igazából négy részből tevődik össze, már a rehabilitációs rendelőben megkapják ezt az úgynevezett szülői kérdőívet, amiből az anamnézist nyerjük, és ez a szülői kérdőív ez már tartalmazza tulajdonképpen a megszületéstől az evésvizsgálatra kerülés időpontjáig a gyermeknek az egész étkezési szokását, a szülőnek a hozzáállását, tehát nagyon sok mindenből táplálkozunk, ami számunkra fontos információ.
És nyilván ez egy hosszú folyamat.
Ez hosszú folyamat, igen.
Bár gondolom, hogy nagyon egyéni, hogy kinél milyen, és ezt azért kérdezem, mert az előadásod kezdő képében két gyermek látszik, az egyik egy balesetet szenvedett nagy lány, a másik pedig egy kisbaba, tehát, hogy egy fejlett nagy lánynál is, akinél történt egy trauma, ott is szóba kerülhet az etetés terápiát, tehát széles körű az alkalmazása.
Igen, mert ugye azt tudnunk kell, hogy az evés probléma, az evészavar, az bármelyik életkorban, bármelyik betegség csoportban, akár egy veleszületett, akár egy szerzett betegségben is kialakulhat, amiről te említést teszel, az egy politraumatizált nagylányról beszélünk, hogy a koponya sérülése következtében alakultak ki nála az evés problémák, amit mi ugye utána szépen az egész osztályunkon levő timmel, nővérekkel, orvossal, mindennel együtt orvosolni tudtunk.
Hiszen az is egy fontos része, nyilván és hát mozgás is lehetne sorolni, hogy milyen terápiás célok voltak még. Nagyon fontos azt gondolom, hogy milyen eredményeket tudtak elérni. Ugye a szülői támogatás, amivel kezdtük a beszélgetésünket, nagyon-nagyon fontos, illetve néhány percünk maradt, hogy azért vannak itt olyan speciális eszközök, amik nagyon fontosak ahhoz, hogy a gyerekeket hogyan tudják a szülők helyesen táplálni, vagy akár ti szakemberek.
Igen, erre is nagyon gondosan oda kell figyelnünk. Ugye mindig nagyon fontos az, hogy a gyerek hogyan van pozícionálva. Ez a legfontosabb dolog. A sérült gyermekeknél rendelkezésünkre állnak a különféle gyógyászati segédeszközök, az ülőkorzet, ugye az egészséges, stabilan ülő gyerekeknél az etetőszék, és mindig arra ösztönözzük a szülőket, hogy pozícionálják megfelelőképpen, hogy abban a függőleges helyzetben szokjanak hozzá a táplálás folyamatához a gyerekek, amilyen függőleges helyzetben mi magunk is táplálkozunk, hiszen vannak olyan helyzetek, amiben kényelmetlen, kellemetlen a gyerekeket táplálni. Ez a pozícionálás része, de ott vannak a megfelelően megválasztott evőeszközök, ugye a gyerek életkorához, méretéhez, hogy most van nekem egy 8 hónapos gyerekem, azt nem az evőkanállal fogom megetetni, hanem a gyerekkanalat fogom. Fontos az anyaga, hogy könnyű legyen, műanyag legyen, ne fémkanállal etessünk lehetőség szerint, ha nem, a cerebrálparetikus gyerekek esetében fontos arra törekednünk, hogy az ivást is, hogy tanítsuk nekik, és nagyon ügyesen isznak a cerebrálparetikus gyerekek szívószállal, tehát törekedni kell arra, hogy szívószállal, vagy most már vannak ezek a csőrös kulacsok, abból is nagyon szívesen tudnak inni, megtalálni azt az állagú ételt, amivel ők ügyesen boldogulnak, még ha nem is tudjuk az okot megszüntetni, de törekednünk kell arra, hogy a lehető legkényelmesebb, meghittebb és örömforrás legyen a gyerekenek az étkezés, de nyilván a szülőnek is.
Hiszen ti a kórházi keretek között adtok egy iránymutatást, igen, a szülőnek, amit otthon nyilvánvalóan nap mint nap több alkalommal gyakorolnia, igen, kell. Milyenek az eredményeitek? Hiszen ahogy kezdtük a beszélgetést, itt azért a szülőnek kulcs szerepe van. Mennyire együttműködők a szülők?
Hát igen, van kulcs szerepe van a szülőnek, a tapasztalataink ilyenek is és olyanok is. Vannak pozitív és negatív élményeink, hogy ha a szülő jól közreműködő, akkor nyilván tudunk jól előre haladni, és ha megfogadják azt a tanácsot és azt az útmutatót, amivel mi próbálunk könnyíteni a problémán, ha nem is megszüntetni, de könnyíteni a problémán, akkor már nekünk ez siker. De vannak olyan szülők, akik ugye a közreműködés hiánya, vagy éppen meg se fogadják, amit mondunk, de el se jönnek a további terápiákra, hogy útmutatást tudjunk nekik adni.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten az etetés terápiáról volt szó. Bodnár Gábornéval, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermekrehabilitációs osztályának részlegvezető ápolójával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője beszélgetett. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
want you to be now and here. I burn you again within my heart. Sad, sad heart, so sad, sad heart. You are my one and only desire. And I try, try to light a fire, lover, of your walls and I, and get you out of the dark.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!